Azt mondom, hogy amíg lehetőség van rá, addig a nemzetpolitikai szempont az elsődleges, tehát mindenhol, ahol lehetséges, meg kell őrizni a kisiskolákat, ennek kell lenni az elsődleges szempontnak. Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Nagyító 2025 évi első adását látják. Én Kollég Zsolt vagyok, köszöntöm a stúdióban kollégámat, Somogyi Szilárdot.
Köszönöm a meghívást!
Az elmúlt napok egyik legnagyobb figyelmet kiváltó híre az volt, hogy Tomás Drucker, oktatási miniszter, tartott egy évnyitó sajtótájékoztatót, ahol gyakorlatilag beszámolt a tárca tervezett intézkedéseiről, terveiről, ebben az esztendőben, és hát magyar szempontból, amellett, hogy számos más bejelentés volt, ami szintén megérdemli a figyelmet, talán a legnagyobb érdeklődést az váltotta ki, hogy téma lesz, hogy hát napirenden van, nem csak a magyar, de az iskolai hálózat racionalizálása, ami nyilván a magyar kisiskolákat is érinti, mégpedig érzékenyen érinti, hiszen bizonyára kedves nézőink is tudják, hogy a legtöbb magyar alapiskola, az bizony kisiskola. Ugye kisiskolának nevezzük, ahol a diák létszám alacsonynak számít, és hát a minisztérium azt tervezi, hogy ezeket az iskolákat összevonná. Milyen megoldási javaslattal élhet akár a magyar politika, akár mit tehet a magyar oktatásügy, vagy közélet szereplői, hogy ezeket a lépéseket megakadályozzák?
Hát legelsősorban én úgy gondolom, hogy határozott fölvilágosító lépést kell tennie az iskolaügyi kormányzat felé a magyar politikai képviseletnek, és határozottan leszögezni azt, hogy a magyar iskolák kérdése nem elsősorban csak iskolaügyi kérdés Szlovákiába, hanem egy nemzetiségi kérdés is. Mögötted itt a stúdióban, a dekoráción ott van egy ilyen mondat, az anyanyelv az otthont jelenti. Tehát az, hogy az iskola ennek az otthonnak a kialakításában milyen fontos szerepet játszik, az nem említhető egy lapon azzal, amikor racionalizálási, elsősorban gazdasági okok miatt két szlovák iskolát összevon, és a gyerekeknek a közül két szlovák iskola lehetősége közül kell esetleg választaniuk. Tehát a magyar iskolák kérdése, főleg a kisiskolák kérdése, az elsősorban nemzetiségi kérdés és nem iskolaügyi kérdés.
Igen, a Magyar Szövetség ilyen értelemben közé is tett egy nyilatkozatot, és ami talán egy esély arra, hogy valamilyen módon ez a kérdés napirendre kerüljön, az, hogy terveznek egy olyan találkozót, ahol az ágazati képviselők majd jelen lesznek, tehát az iskolavezetés, akár a pedagógus szövetség, magyar tanárok, oktatási szakemberek, az biztos, hogy a nyilvánosság a legerősebb fegyver ebben az esetben. Az én kérdésem viszont az, és ezen gondolkodhatunk akár így közösen is, hogy mi a hatékony oktatás, hiszen érvek szólnak az mellett is, hogy a központokban, ezekben az iskolaközpontokban minőségibb oktatást kap a diák, és sokszor a szülőt, és ezt nem róhatjuk a szemére, az inspirálja az iskola választásnak, hogy minél jobb lehetőséget, oktatási képzést adjon a gyermekének, és bizony sokszor ezért is kerüli el a kisiskolákat a magyar szülő sem, miközben teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetpolitika fontos szempontja az, hogy megmaradjon a magyar iskola egy adott településen, hiszen ismerjük annak a következményeit, ha bezárják a magyar iskolát. Gyakorlatilag az értelmiség képzésének, vagy hát így a kulturális életnek egy nagy veszteségét éri meg az a közösség ott helyben.
Engedd meg, hogy egy kérdéssel válaszoljak, hogy a véleményedet kérjem. Te ugye komáromi illetőségű vagy, de gondolom ez másutt is, nem csak Komáromba, Dél-Szlovákia vidéken fordul elő. Okányikovo, egy település, egy
telepes
község, ugye a betelepült észak-szlovákiai lakosoknak a kis, mondjuk most már község része, ahol előfordult, talán nem mindennapinak tűnő helyzet, hogy egy gyermekre, egy diákra a helyi szlovák iskolába volt három pedagógus. Az akkori iskolaügyi kormányzatnak, vagy bármiféle más, mondjuk úgy potentátnak, soha ebből semmilyen problémát nem kerített, nem akadt semmilyen problémája, hogy ez egy aránytalanság, mert azt az elvet vették figyelembe, hogy annak a egy szlovák gyereknek is iskolai alapot, iskolai hátteret kell biztosítani, főleg kisiskolás korában. Én szerintem, hogyha fordul a helyzet, akkor a magyar gyerekeknek is egy ugyanilyen hozzáállást kell élvezni ők.
Értem, amiről beszélsz, és ez a pozitív diszkrimináció. Azt gondolom, hogy az élet más területein is az érdekképviseletünknek egy fontos érve lehet az, hogy nem lehet ugyanolyan mércével mérni a kisebbségben élő magyar közösséget, mint a szlovákságot. Megilleti ezt a közösséget a pozitív diszkrimináció éppen azért, hogy megőrizhesse a saját kultúráját, nyelvét, és az oktatás az persze ennek az eszköze. Úgyhogy valóban
de nem szabad, hogy demográfiai kérdésnek legyen ez a záloga.
Ugyanakkor mégsem kerülhetjük meg azt a kérdést, amit a szülő is felteszi rád, és ebben a tekintetben is kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy vajon garantálható-e a kisiskolákban a minőségi oktatás?
Hát, hogyha biztosítunk hozzá hátteret, akkor nyilván garantálható. Mindjárt az első, mondjuk ugye a sok egyenlő súlyú kérdés közül mégiscsak az első fontosságú, hogy ez a kormányzat megbecsüli-e a pedagógus társadalmat anyagilag, hogy vonzóvá tegye ezt a pályát, tehát azoknak a számára is, akik minőségi módon tudják átadni a megszerzett ismereteket. Tehát nem lehet csak anyagi kérdésként ezt fölfogni, bár megjegyezném, ugye, hogy a tanároknak ugyanúgy most meg kellett volna kapni a már az előre jóvá hagyott fizetésemelést, amelyet most az optimalizációs döntések eredményeképpen valahogy kihúztak a realizálandó feladatok közül, míg ugye az orvosok azért ki tudták maguknak harcolni. Ugye a választások után, amikor világossá vált, hogy a magyar párt nem kerül be a parlamentbe, szinte kérés nélkül jelentkeztek a szlovák pártok, hogy majd ők ellátják a szlovákiai magyar közösségnek a képviseletét, a problémáit. Hallottál te esetleg valamiféle reakciót arról, hogy a Magyar Szövetségen kívül valamilyen más párt esetleg érintőlegesen foglalkozott volna például a magyar iskoláknak a helyzetével?
Ez egy költői kérdés, és nem csak most, hanem 30 éve gyakorlatilag. Tehát éppen ezért egy fontos tanulság, hogy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Ha a közösségünknek nincs képviselete a parlamentben, akkor az ilyen kérdéseket okokból vizsgálják, és nem a sajátos szempontjait nézik a közösségünk.
Ezek a ígéretek ugye megmaradtak még csak nem is az ígéretek szintjén, hanem az elfeledett ígéretek szintjén.
Semmilyen előremutató lépés nem, persze nyilván ebben a vonatkozásban nem mutatkozott. Azt azért érdemes hozzátenni, hogy valószínűleg idővel mégiscsak egy demográfiai kérdéssé válik ez számunkra, és a magyar oktatáspolitikának, szakpolitikának is dolga lesz, hogy azokat ezt a dilemmát megvitassa, és a lehető leghatékonyabb módon döntsön ebben a kérdésben. Én azt mondom, hogy amíg lehetőség van rá, addig a nemzetpolitikai szempont az elsődleges, tehát mindenhol, ahol lehetséges, meg kell őrizni a kisiskolákat, ennek kell lennie az elsődleges szempontnak. Ugyanakkor azt is biztosan gondolom, hogy biztosítani kell a megfelelő szintű oktatást, mert ez az a szempont, ami alapján választ iskolát a magyar szülő, és azokon a tanácskozásokon, amik majd a jövőben megszerveződnek a Magyar Szövetség kezdeményezésével, ismétlem magam, ahol az ágazat minden képviselője jelen van, ott ezeket a dilemmákat alaposan át kell beszélni, és valamiféle előremutató döntést hozni a jövőre nézve, hogy mit kell képviselni, és amellett hogyan kell érvelni.
Engedj meg azért egy gondolattal, hogy részbe ne értsek egyet, vagy vitatkozzak. Tehát én nem vagyok abban teljesen biztos, hogy az alsó tagozatnál az oktatás minőségében egyrészt, hogy akkora különbségek lennének, de inkább oda akarok kiukadni, hogy egy szülő döntésénél nem vagyok benne teljesen biztos, hogy csak az oktatás minőségének a kérdése dönt, hogy hova járatja.
Hát van egy ellenérv, Szilárd.
Nagyon soktól praktikussági okok miatt, ugye?
A közelsége.
Tehát a közelsége miatt. Emiatt is mindig a lehetőséget, a választás lehetőségét fönn kell tartani, legalább azon a szinten, mint most van.
És egy szakmai érv is szól a kisiskola mellett, ezt azért sose feledjük. Családiasabb a légkör, a gondoskodóbb oktatás sokkal inkább érvényesül, és valóban már a felső tagozaton mutatkoznak meg ezek a valóban szemmel látható különbségek, amik azért befolyásolják a szülők döntését.
Igen, első években érvényes a mondat, amit megint csak visszatérek hozzá, abszolút. Hogy az anyanyelv az otthont jelenti.
Igen, tehát biztosan, hogy az iskolahálózat megőrzése az elsődleges politikai cél. Az elmúlt napok másik nagy figyelmet kiváltott történése az ukrajnai gáztranzit leállítása volt. Robert Fico ma tárgyalt Brüsszelben az Európai Bizottság képviselőivel, hogy itt már egy elmaradt találkozó pótlásáról van szó, amin az ukrán fél nem is vett részt. És hát ezen a tárgyaláson született egy megállapodás, hogy bizottságot fognak létrehozni, háromoldalú bizottságot, amelyben tárgyalnak a kérdésről. Fico a tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón elég határozott állásfoglalást tett, kilátásba helyezte azokat a szankciókat, amikről már korábban is beszélt, illetve mondott egy újabbat is, ami talán még erősebb, mégpedig kilátásba helyezte a vétót az Európai Unió fórumain. Hogyan értékeled ezeket a történéseket?
Hát először ugye elején, amit említette, hogy egy bizottságot fognak létrehozni, ugye a közélet iránt érdeklődő nézőink is biztos már egy banális frázisként tudják azt, hogyha valamit el akarsz kenni, napolni, feledés homályába taszítani,
hoz létre egy bizottságot,
és akkor azok majd elszöszmötölnek. Ugye egy bizottságnál nagyon fontos, hogy talán a legfontosabb ismérve az, hogy ki vesz benne részt, és főképpen, hogy milyen kompetenciája van.
És itt a három fél részt van, nem?
De az, hogy milyen kompetencia, tehát én úgy gondolom, hogyha fog is működni ez a bizottság, akkor ennek egy megajánlási kompetenciája lesz, tehát hogy a valós döntéshozók elé valamit letegyen az asztalra egy javaslattal, hogy kéne ezt a helyzetet megoldani. Én úgy érzem, úgy gondolom, hogy ennek a kihordási ideje nem napokban, sőt nem is hetekben, de inkább hónapokban lenne mérhető.
Viszont mégiscsak ez egy haladékot adott Ficónak arra, hogy ne rögtön kelljen ezeket a viszont válaszokat megfogalmaznia. Jól látom ezt szerinted, hogy itt igazából az időnyerés az, ami most eredményként írható Fico neve mellé?
Hogyha megnézzük a bejelentett vagy meglebegtetett szankciókat, akkor nyilván. Kíváncsi lennék én is ugye arra, hogy mi a véleményed, hogy látod azt, hogy Fico egy olyan szankció formát is meghirdetett, vagy pedig előzetesen bejelentett, ami nem Ukrajna ellen, hanem az ukrán emberek ellen irányul, ami a maga nemébe azért Oroszországot leszámítva azért egy nagyon, nagyon egyedi dolog, tehát amikor azt mondta, hogy a Szlovákiába tartózkodó ukrán menekültek támogatását, segítségét redukálni kell. Ez lehet, hogy egyrészt volt egy hazabeszélés is, hisz tudjuk.
Én azt gondolom, hogy ez történt, Szilárd. A szlovák társadalmon belül egyre inkább érezhető valamiféle, hát nem is azt mondanám, hogy ellenszenv, de valami fenntartás abba az irányba.
Ez mindig megosztó téma, Zsolt. Tehát,
ez egy megosztó téma.
Hogyha egy menekült segélyt kap, míg a helyi lakosság megdolgozik a pénzért, akkor ez mindig megosztja a társadalmat.
Jó, ezt a politikus föl tudja vetni. Értem, és hát ugye
látjuk.
De
az, hogy szankcionálni az ukrán népet azért, mert a két kormány között van valamiféle szerződésbeli vita, az én szerintem nagyon-nagyon veszélyes és kétélő.
Hát meg tegyük is hozzá, hogy ha vannak viszont intézkedések, akkor arra megint csak érkezhetnek reakciók ukrán részről. Olvasni már olyat is, hogy akár a kőolaj szállításokat is felfüggesztenék, amely persze nem ugyanaz a történet, mint a földgáz esetében volt, aminek a szerződése 2024 végével lejárt. Emlékeim szerint a kőolaj szállításra szóló szerződés az 29-ig lenne érvényben, tehát annak felmondása már egy másik történet Ukrajna részéről. De azért én azt gondolom, és nyugodtan szólj hozzá, Szilárd, érdemes ezt is kontextusában látni, ami történik. Tehát az biztos, hogy az ukrán gáztranzit leállítását érdemes egy geopolitikai összefüggésben látni. A közép-európai államok korábban kivétel nélkül az orosz energiától függtek. Szlovákia mai napig a földgáz felhasználásának a 90%-át az orosz nyersanyagból fedezi, és azért valljuk be, van olyan világpolitikai érdek, hogy erről az orosz energiáról álljanak le ezek az országok. És hát kínálják számukra az amerikai, vagy hát esetleg más forrásokat. Tehát ilyen összefüggésben is érdemes ezt látni. Tehát van egy geopolitikai kényszerhelyzet, amiben Fico cselekszik, jól vagy rosszul, ezt mindenki ítélje meg, de hogy kényszerhelyzet van, az tény. Tehát ebben valamiféle megoldást kell találni.
Ugye, tehát az utóbbi időben sor került egy közeledése Robert Fico irányába Orbán Viktor felé, akár a hatalom megszerzési, hatalom megtartás, vagy a kormányzati felelőssége járó problémáknak a megoldását illetően, és tehát Ugye Magyarország 2022, tehát amióta kitört a háború, határozottan elzárkózik attól, hogy fegyverszállításokba vegyen részt, de ami a jószolgálati, segítségnyújtási, egészségügyi hozzájárulás támogatása jelenti, abban soha nem volt kérdése.
Hát sőt, igen, ez a magyar történelem legnagyobb humanitárius segítségnyújtás.
Sőt, vegyük azt, hogy ugye amikor Zelenszkijjel találkozott Orbán Viktor, akkor amikor az ukránoknak, ukrán menekülteknek szánt iskolákat, ukrán iskolákat említették, akkor nem arról volt szó, hogy egy, kettő vagy öt iskolát fognak nyitni, hanem az, hogy amennyi kell. Tehát ugye ez a gondolat így el is híresült akkoriban. Tehát ezt én egy, hát nem tudom, nem merném azt mondani, hogy nem túl jól átgondolt lépés volt, vagy kijelentés Fico részéről, mert Fico azért nem szokott meggondolatlan kijelentéseket tenni, úgyhogy inkább hagyatkozom arra, amit te is mondtál, vagy érzékeltettél, hogy a belpolitikai problémákról próbálja akár úgy elvonni a figyelmet, hogy pápába pápánál.
Mert ugye mondjuk el, a koalíciónak belső feszültségei vannak láthatóan, december vége óta látjuk, legkésőbb, illetőleg hát a konszolidációs csomagnak a negatív hatásait is érzékeli a lakosság. Tehát ilyen módon egy másik topik téma felvetése az akár még előnyös is lehet a kormánykoalíció számára. Az egy másik kérdés, hogy ennek megítélése és vitákhoz fog vezetni akár a kormányon belül, vagy a kormánykoalíción belül. Ezt azért kijelenthetjük. Mit gondol, Szilárd, mi lesz ennek a kérdésnek a megoldása rövid vagy hosszú távon? Látsz-e ilyen esélyt vagy lehetőséget?
A gázszállításoknak?
Akár, meg ennek az egész krízisnek, ami e körül látszik kibontott.
Hát én úgy gondolom, hogy annyira igyekszik a Európa többi része átállni más alternatív energiahordozókra, vagy például ugye az amerikai cseppfolyósított gázra, hogy előbb-utóbb okafogyottá fog válni a gázszállításoknak a kérdése, tehát hogy nem nagyon lesz kinek óriási mennyiségbe orosz gáz Nyugat-Európába továbbítani.
Igen, csak ez jó nekünk, hiszen látjuk például a Németország esetében, hogy ugye a legnagyobb európai gazdaság miután átállt a más alternatív forrásokra is levált az orosz energiahordozókról, már is óriási versenyképességi gondokkal küzdik. Jóval drágább ugyanis az energia, amit ilyen módon nyerhet.
Hát nyilván akkor valószínűleg, hogy pillanatnyilag ez ezt mutatja.
Hosszú a késztényeket távon kell elfogadni,
igen,
erre gondolsz.
Igen. Hát a késztényeket kell elfogadni nyilván, és azokhoz kell igazodni, ugye a föltételezések azok mindig megkérdőjelezhetőek. Én úgy gondolom, hogy előbb vagy utóbb megoldása lesz ennek a kérdésnek. Nem biztos úgy, hogy fölögülnek a gázszállítások, hiszen Szlovákia is már hónapokkal ezelőtt tudta, hogy ez lesz a kifejlet, tehát 2025. január elsőjén, tehát hogy leáll a gázszállítás, és én úgy gondolom, hogy a szakmai részét felügyelő és azért felelő emberek már akkor gondoskodtak arról, hogy akár a tározók hol legyenek a elvárható szinten, vagy a napi gázmennyiség hogy jusson el akár a lakossághoz, akár az iparhoz.
Tehát ugye jegyezzük meg, egyelőre akut probléma nincsen, hiszen a tározókban van kapacitás,
hát,
és
jó idő van, azt
igen,
ne felejtsük
ez is,
el.
Hogyha
nagyobb hideg lesz, akkor nyilván akkor azért ez egy kicsit más színezetet fog kapni, de én bízok azokba, akik a csapnál vannak szlovák oldalon, tehát a gázcsapnál, hogy azok tudják, hogy merre felé kell ezt elforgatni.
Meg hát azért még itt a rövid távú károkat is érdemes felvetni, hiszen a számla egyelőre azt mutatja, hogy mintegy 500 millió euró vesztességet könyvelhet el Szlovákia a gáztranzit kiesése miatt, és hát a földgáz árának emelkedése pedig az egész kontinens sújtja, tehát azért ezt is érdemes itt leszögezni. Az biztos, hogy még hosszasan tudnánk beszélni erről a témáról, és azt is ígérjük a kedves nézőknek, hogy a jövőben visszatérünk még többször a gáztranzit kérdésére, hiszen biztos vagyok benne, hogy a szlovákiai politika forpontja lesz e körül. Én köszönöm a nézők megtisztelő figyelmét, és Somogyi Szilárd kollégámnak az értő hozzászólásukat.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, viszontlátásra.
Viszontlátásra.